áldásszék a Jézus Krisztus.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Isten hozta a testvéreket szeretettel. Köszöntök mindenkit. Azért jövünk mi ide, többek között vasárnapról vasárnapra, mert szeretnénk megérteni az Úr szavát. Hiszen az egész egyéni életünk és a közösségi életünk is ennek a függvénye. Értjük-e, mit mond az Isten? Értjük-e, mit vár tőlünk az Isten? Mi a feladatunk ebben a világban? Egy kedves legendának egy-két mozzanatát hadd mondjam el a testvéreknek most, amikor bár egy kicsit késve, de elkezdjük ezt a szentmisét. Hála Istennek, a kórházból többen itt lehetnek velünk, és ünnepelhetik a szentmisét, de hát nem olyan egyszerű átjutni ide velük. Ezért türelmet is kérek a testvérektől, de hát az Isten türelmes velünk, gondoljanak erre, és akkor már is könnyebb ilyen kis fönnakadásokat megoldani. Szóval ez a bájos legenda a következőről szól. Hosszú sor várakozik a gyóntatószék előtt, és valakire sor kerül, és megy az idő. És mondja. És megkérdezi tőle a gyóntató pap, hát ennyi vétket ezer esztendő alatt se lehet elkövetni. Mire a gyónó, én ezer esztendősnél öregebb vagyok. Ki vagy te? Azok közül való vagyok, mondotta, aki Luciferrel együtt a sötétségbe hullott. Mire a gyóntató megkérdezi tőle, mit akarsz itt? A következőt válaszolta, láttam azoknak az arcát, akik innen kijöttek, és azt a békét szeretném, ami leolvasható az ő arcukról. Mire a gyónó, illetve a lelkipásztor, akkor mondd azt, irgalmaz nekem, Istenem, bűnösnek. Erre a következőt válaszolta, azt nem. Arra nem vagyok hajlandó. Testvérek, sorban állunk. Mindannyian várjuk az Isten felmentő ítéletét. Várjuk azt, hogy legyen türelmes, megértő, megbocsátó velünk az Isten. Higgyék el a testvérek, ennek egyetlen feltétele van, ezt mondani az Isten előtt. Légy irgalmas hozzám, bűnös emberhez. Mindig így kezdjük a szentmisét, egy ilyen vallomással. Most is ez fog történni. Gondoljanak a sorban állókra. Ebben a sorban ott állunk mindannyian. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem.
Thank you.
evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéreinek. Erről mi a véleményedek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis így ment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt, szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyik teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk, bizony, mondom nektek, a városok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A városok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk néked, Krisztus!
Kedves testvérek! Ez a mai evangélium különösképpen is aktuális, hiszen ide kitettük a Szentírást, Szentírás vasárnapja van, és ez a könyv foglalja magában az élet igazságait. Aki ezt a könyvet olvassa, az megtudja, mi az igazság. És ebben a könyvben olyan életpéldákkal találkozik, amely életpéldákat az ember, ha magáévá tesz, akkor helyesen cselekszik. Azt hallottuk ebben a nagyon szép szentpáli levélben, amit Zsolt olyan gyönyörűen és értelmezve olvasott föl nekünk, ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Tehát ezen a mai vasárnapon ezután kell kérdezgetnünk, hogy milyen lelkület van bennünk. Mert végeredményben mindent ez dönt el. Mert az ember nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé. Nem az határozza meg a cselekedeteinket, amit tapasztalunk nap mint nap. Régen rossz, ha egyértelműen az határoz meg mindent, és ezt még akkor is merem mondani, hogyha a külső történések, azok meg is érintik a szívünket, és helyesen cselekszünk. No, de mikor tudunk akkor is helyesen cselekedni, ha tapasztalataink lesújtóak, és az ember rádöbben arra, hogy valamit tennie kell, akkor ha a lelke megszólal. Tehát belülről kifelé él az ember. Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban volt, akinek olyan vonzó cselekedetei voltak, akit követni mindenki számára kívánatos. Biztosan sokan olvasták a testvérek közül a Karamazov testvéreket, Dosztojevszkijnek, ennek a nagy orosznak a könyvét, és ebben a könyvben van a nagy inkvizítor legendája. Ugye Jézus újra eljön a földre, Szevillában megjelenik, és az emberek tódulnak hozzá és hallgatják, és a nagy inkvizítor azonnal akcióba lép, lefogja Jézust, börtönbe veti. Aztán éjszaka a börtönben fölkeresi. És próbál vele alkudozni. Miért jöttél? Miért jöttél vissza? Zavarod a köreinket. Mi a te tanításodból alkottunk egy olyan vallást, ami a középszerűeknek szól, zavarsz bennünket. Testvérek, ha Jézus visszajönne, persze nyugodtan rögtön mondhatom azt, hogy itt van, mert el se ment. Úgy ment el, hogy itt maradt, ezért is gyűlünk össze mi vasárnapról vasárnapra, mert ezt a titkot ünnepeljük, hogy elment, de itt maradt. Itt maradt közöttünk ebben a kicsinyke kenyérben, ami az élet kenyere, ami bennünket arra szólít fel, hogy az életet kell szolgálnunk nekünk embereknek. És ez nem egyszerű dolog. Miért? Azért, mert mindegyikünknek egyéniségé, személyiségé kell válnia, de ugyanakkor az embernek arra is rá kell döbbennie, hogy egy közösségben él. Nem magányos, egy közösségnek a tagja. És neki feladata van a közösségben élő emberek felé, mindegyikünknek. És bizony, az embernek pontosan azért kell lapozgatni ezt a Szentírást, és azért kell megismerni Jézust, mert innen tudjuk meg, hogy mi az ember teendője, hogyan lehet önmagává, hogyan lehet az ő egyéni élete emberhez méltó, és hogyan lehet méltó az emberekkel való kapcsolata. Ugye egyfolytában ilyeneket hallunk, különösen manapság az emberek önzők lettek. Az emberek csak az egyéni érdekeiket nézik. Mindig többes szám harmadik személyben beszélünk, az emberek. Milyen érdekes lenne, ha egyszer így kezdenénk gondolkodni, önző vagyok. Az egyéni érdekeim mindenkinek az érdekét megelőzik. Szoktunk így gondolkodni? Teréz anyát egyszer az újságíró megkérdezte, hogy minek kellene megváltozni az egyházban? Hát annyi baj van az egyházban, annyi baj van velünk, mert mi alkotjuk az egyházat. Annyi visszaél és annyi emberi gyengeség, gyarlóság, kritizálják azok, akik nem hívők, minek kellene megváltozni ebben az egyházban, hogy másképpen legyen minden, mit válaszol Teréz anya? Magának kell megváltozni, meg nekem. Kedves testvéreim, nektek kell megváltozni, meg nekem. Az egyház mi vagyunk. A mi gondolkodásunknak kell megváltozni, mindegyikünknek a gondolkodása. Pál mit mondott? Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. És akkor most már talán egy kicsit másképpen is értjük ezt a történetet. Ugye az embernek két fia volt, az ember, az atya, az Isten, mondja Jézus el ezt a példabeszédet, mert ennek az atyának, mindegyikünk atyának szíve van, szeret bennünket, megteremtett, Jézus Krisztus által megváltott, aggódik értünk, írgalmat akar gyakorolni, meg akarja bocsátani a gyallóságainkat, gyengeségeinket, és azt akarja, hogy jobban figyeljünk oda az ő akaratára. Mert ha arra figyel mindenki, akkor egyszer csak kiderül, hogy összetartozunk. Enélkül nem. És ugye az első fiú meg a második fiú. Az egyik azt mondja, igen, aztán nem teszi. A második azt mondja, hogy nem, aztán meggondolja és teszi. Azt, ami az atya akarata, amit az atya kér tőle. Én most nem akarom a testvéreket megszavaztatni. Jézus megtette. Hogy melyik a jó, melyik a rossz. Egy biztos. Jézus, hát tudjuk, hogy mi az igazság a kettő fiúval kapcsolatosan. Egy biztos. Jézus azokkal kapcsolatosan nyilatkozott, akik ismerték a törvényt, ismerték az Isten akaratát, mert olvasható a Bibliában, és úgy gondolták, hogyha ők ezt tudják, akkor még mit akar tőlük az Isten? Még valamit tenni is kell? És ugye pontosan ezek, akik mindent jól tudtak, pontosan tudták, hogy mit vár tőlünk emberektől az Isten, és épp a törvényre hivatkozva megölték Jézust. Mert ő szerintük nem úgy cselekedett, ami az Isten akar. A törvény az másmilyen. És Keresztelő János, akinek a példájára hivatkozik ebben a történetben Jézus, szintén az a valaki, aki az Isten akaratát mondja, hatalmas tömeg hallgatja, és hallják, tudják, mi az igazság, de nem teszik. És ezt a Keresztelő Jánost is a törvényre hivatkozva ölték meg. És ugye a farizeusok, az írástudók, akik ott voltak a hallgatóság körében, akik mindent pontosan és jól tudtak, azok felháborodtak, és így hallgatták Keresztelő Jánosnak a tanítását, amivel egyetértettek, csak más volt az ő egyéni életük. Viszont, ugye itt a nyilvános bűnösöket emlegeti Jézus ebben a történetben, azt mondja, hogy azok megelőznek benneteket. Miért, testvérek, és itt a kulcs mozzanat. Az írástudók meg a farizeusok hallgatták, és egyetértettek azzal, amit János mondott, de úgy gondolták, mi ezt tudjuk, megtartjuk a vallási előírásokat is, aztán a többi a mi dolgunk, azt teszünk, amit akarunk. Viszont amazok, akik magukról tudták, hogy nem úgy élnek, ahogy a törvények előírják, a vámosok és a többiek. Ezekről mondja Szent Ágoston, hogy nyugtalan a szívük. Amazoknak nem volt nyugtalan a szívük. Azok meg voltak győződve arról, hogy ők betartják az előírásokat, a többihez senkinek semmi köze, még az Istennek sem. Emezeknek meg nyugtalan volt a szívük, mert ők maguk tudták, hogy nem úgy élnek, ahogy kellene. Nyugtalan a szívük, mondta Ágoston. És van még egy mozzanat, ami talán még tovább megy egy lépéssel, és ez a döntő. Itt ugyan ma ezt nem olvastuk, de ebben a történet rendszerben ismerjük, mit mondtak ezek az emberek, ezek a szerencsétlenek. Mit tegyünk? Testvérek, mit tegyünk? Az, hogy tudjuk az igazságot, tudjuk, mi az Isten akarata. Mit tegyünk? És ez a döntő. És És mit mondott a vámosoknak? Ne csapjatok be senkit. A pénzembereknek mondja, ne csapjatok be senkit. Mit mondott a katonáknak? Ne erőszakoskodjatok. Elégedjetek meg a zsoldotokkal. Ők feltették ezt a kérdést, mit tegyünk? Amikor meghallották, hogy mit vár tőlünk emberekből az Isten. És Pál apostol, akit szintén a törvényre hivatkozva akartak megölni, ő a római jogra hivatkozva, mert jó római polgár is volt, kibújt az ő törvényük alól, de a döntő mozzanat ez, mit tegyünk. Testvérek, azt hiszem, hogy ma is ez a döntő. Nekünk embereknek, akiknek el kell jutni oda, hogy mit is jelent az életünk, a mi egyéni életünk, mit jelent a többiekkel való kapcsolatunk. Egyébként embernek lenni nem lehet a többiek való kapcsolat nélkül. Ha én meg akarom tudni azt, hogy én milyen ember vagyok, ez a többiekkel való kapcsolatomban derül ki. Hogyan gondolkodom róluk? Hogyan vélekedem róluk? Mit teszek nekik? És mit teszek értük? Enélkül csak az önszeretet dominál. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat, mondja Jézus. Tehát mit tegyünk? Hogyan lesz ma valaki keresztény? Nagyon egyszerűen mondom és befejezem. Megszületik, megkeresztelik, aztán megtanítják a szülők imádkozni, aztán lesz első áldozó, aztán lesz vérmálkozó, aztán, ha keresztény, akkor keresztény házasságot köt, aztán életében becsületesen végzi a munkáját, és úgy gondoljuk, hogy jó keresztény. Testvérek, nem. Maximum jó ember. Becsületes ember. Jó keresztény az, Pál apostol ezt így mondja, ugyanaz a lelkület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. Számomra az élet Krisztus, mondja Pál apostol. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Az őskeresztények élete megbabonázta a pogányokat. Nézzétek, hogy szeretik egymást. Nézzétek, hogyan gondoskodnak egymásról, hogyan törődnek egymással, hogyan segítik egymást, és vágyakoztak az emberek arra, hogy ebbe a közösségbe beletartozzon. Testvérek, ez az egyház. Hogyan lesz valaki keresztény? Ha megismeri az Isten akaratát, azt magáévá teszi, és ez érvényre jut az emberekkel való kapcsolatában. És akkor az ember tudja, hogy mi a dolga, amikor az embertársaival találkozik. Lehet, hogy csak az a dolga, hogy együtt örüljön az örvendezővel. Milyen nehéz dolog örülni a másik örömének. Milyen nehéz örülni a másik eredményeinek. Lehet, hogy csak az, hogy szeretettel beszélek vele. Lehet, hogy csak az, hogy azt keresem, hogy mit tudnék tenni érte. De legfőképpen az, hogy mit teszünk egymásért. Ugye érthető a feladat? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában,
mennyei és földi,
minden láthatónak
és láthatatlannak
teremtőjében. Kedves testvérek, most az Úr imádságát fogjuk imádkozni, ez a keresztények családi imája. Ebben az imádságban gondoljunk arra, mit is kell nekünk egymásért tenni, ahhoz, hogy értelme legyen az életünknek. Hiszen aki csak magának él, az még nem emelkedett föl az emberek világába. Hiszen a többi élőlények, az önfenntartás, meg a fajfenntartás kötelezettségében élnek. Mi emberek az egymással való kapcsolatunkat, az önszeretetünk fölé tudjuk emelni, és a fajfenntartás ösztöne fölé is tudjuk emelni. Minőségi kapcsolatról van szó. Mit tegyünk? Imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társ örököse legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük, s vele együtt szenvedünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Kedves testvérek, mielőtt az Isten áldásával elköszönünk innen a templomból egymástól is, gondoljunk arra, hogy milyen nagy szükségünk van egymás jó példájára. És ezek azért nagyon fontosak, mert egymástól tanulunk. Mit tegyünk? Ez a döntő kérdés. Szeretném, ha testvérek nem feledkeznének még arról, tegnap volt Gellért testvérünknek a névnapja. Sajnos most nem tud itt lenni, tegnap együtt ünnepeltünk Grácsban, nem őt ünnepeltük akkor, hanem egy örökfogadalmas szerzetes társunkat, és ő neki még ott kellett maradni. Köszönjük meg azt a döntést, hogy ő az életét a betegek szolgálatára áldozta, még ebben az évben örökfogadalma lesz neki is. Aztán mindenképpen másban is adhatunk példát, jó példát egymásnak. Én gratulálok Palinak. Rácz Pali, hegedűkészítő, aki Cremonában, ahol 600 hegedűt versenyeztettek, és ő harmadik helyezett lett a hegedűjével. Szóval a hegedűjével. Persze, egyet ne felejtsünk el, mielőtt elment, itt megáldottuk a hegedűt. Szóval azért vitte azt az áldást is az a hegedű. Vigyázzon! Na jó, Mikikén, tanítsd! Nehogy azt gondolja, hogy csak az ő keze munkája volt. Szóval rajt volt az Isten áldása is. No de, igazából a mai ünneplésünknek egy legfontosabb, sőt, talán mondhatom, a legfontosabb mozzanata, mert hiszen akkor, amikor azt keressük, hogy mit tegyünk, akkor szükségünk van példákra is. Jocikám, állj ide vellém előre. Egy nagyon kedves testvérünket szeretnénk ünnepelni. Mégpedig Anna nénit, aki már tudom, hogy nem szemben vagy még innen. Még nem egész. Két hét. Na, hát néme már ennyire fontosabb a napok meg a hetek is. Aki egész életében rengeteget dolgozott, és szinte semmi is költött magára. Szóval olyan Krisztus
majd mondják meg, nem tudok hangosabban beszélni, és azt a sok-sok pénzt, amit Amerikában kért, nagyon egyszerű, dolgos napi munkával összerakott, ez hazajött és osztogatja. Nem azt mondom, hogy boldog-boldogtalannak, hanem rászorult. Szegényeknek, betegeknek, gyerekeknek, időseknek, hajléktalanoknak, de ez nagyon sok rész, nem ismerem, hogy mennyi. És minket is segített, mi is sorra kerültünk ebben a nagy ajándékozásban, és ezt szeretnénk megköszönni Anna nénnek egy elismeréssel. Bízom benne, hogy valami emberi válasz, az igazi válasz nagy a Jóisten. Emberi válasz a részünkről, és egy kosarat is készítettük, de angyali lelkű kis fiú tartja a kezében. És azt is szeretnék Anna nénnek mondani, hogy egy kicsit én is igyekszem önhöz hasonlítani. Tehát én magamnak nem tartom meg semmit, amit ebben kosárba beleraktam, ez egy mind kapatás. És amit én kapok, az mindig továbbadom, amit öntől kaptam már, azt is véget továbbadtam. Mindössze egy dolog van benne, amit nem kaptam, hanem én vásároltam, 2 héttel ezelőtt Sri Lankán egy ottani finom tejet. Tehát mindössze ennyi az, ami más, mint ajándék. Nagyon szeretnék Anna nénnek megköszönni az egész életét. Legyen úgy kedves Anna nén, jöjjön ki ide közénk. Köszönjük szépen!
Az Úr legyen veletek!
És a lelkeddel!
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjünk békében!
Istennek legyen!